Szeretettel köszöntöm dr. Márfi Gyula Veszprémi érsekatyát a Bocskai Rádióba. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérésünket. Isten hozta Clevelandbe.
Szeretettel köszöntöm én is a Bocskai Rádió hallgatóit. Most, hogy először vagyok Amerikában.
Az érsek úrról azt kell tudni, hogy ön volt az, aki Richard Lennon püspök atya meghívására felajánlotta a Veszprémi egyházmegyéből Mezei András atyát, hogy legyen a Szent Imre templom lelkipásztora. Mezei András atya ezt elfogadta, és ezzel 2015. július óta a Szent Imre templom adminisztrátora és lelki gondozója. Ez arra enged következtetni, hogy a diaszporában élő katolikus hívek sorsa nagyon fontos az ön számára. Ez volt az a motiváció, amellyel eldöntötte, hogy Mezei András atyát elengedi ide?
Egy olyan meggondolás is vezetett, hogy ha azt akarom, hogy a Jóisten adjon nekünk valamit, akkor nekünk is kell adnunk viszont valamit. Tehát az András atya nagyon jól működött. Én vettem fel egyébként őt már a szemináriumban, én is szenteltem, ismertem, munkájával meg voltam elégedve. Tehát valóban, nyugodtan mondhatom, hogy nem egy olyan embert engedtem el ide, akitől szerettem volna megszabadulni, mert ilyen is fordul elő. Lehet, hogy még a Richard Lennon püspökhöz is félt ettől, de amikor megírtam neki, hogy legyen nyugodt, egy megbízható jó ember küldök ide, akit én is szeretek, hívek is, értékelik a munkát, onnantól kezdve a püspök úr is láthatóan nagy bizalommal volt iránta, és ez a bizalom eddig hál' Istennek igazolódott is. Püspök atya is szereti a András atyát, és meg a egyházmegyének, a Clevelandi egyházmegyének a papja is befogadták őt maguk közé. Nem beszélve a hívekről, akik meg hát nagyon hálásak azért, én nekem is, mert mondtam, hogy inkább jó Istennek legyenek hálásak, de azért, hogy én őt elengedtem. Ez úgy történt, hogy ugye, mint tudjuk, a Clevelandi Szent Imre templomot már bezárásra ítélték, a plébános urat is elhelyezték innen, a hívek akkor Rómához fordultak segítségért, és Róma arra kérte a püspök urat, hogy helyezze vissza az atyát ide. Igen ám, de az atya közben meg hamarosan meghalt. És akkor két évig volt ugyan templomok, nyitott templomok, de nem volt magyar lelkipásztoruk, és akkor hát segítséget kértek a magyar püspököktől, tőlem is, és hát ugye akkor kérdettem az egyházmegye papjainak, hogy akinek volna kedve és képessége arra, hogy eljöjjön ide, azt én elengedem. És akkor egy idő múlva András atya jelentkezett, ő már tudott egy kicsit angolul, és ismerte azt az atyát, aki korábban itt működött, ez is hozzájárult ez az egészhez. És nagyon örülök annak, hogy az ő küldetése eddig tényleg jó értelemben sikeresnek nevezhető, és tulajdonképpen én nem azért jöttem el most az Egyesült Államokba, ahol még sose jártam, hogy felfedezzem Amerikát. Nyilvánvaló, hogy Amerikával való, vagy Egyesült Államokkal való találkozás az minden kultúrember számára egy nagy élmény, számomra is az, de engem nem az hozott most ide, hogy megismerkedjek Amerikával, illetve meg 73. évében egy 8 bypassos szívműtéten túl. Ugye én valóban azért jöttem, hogy találkozzam, elsősorban ezért jöttem, pontos legyek, elsősorban ezért jöttem, hogy találkozzam az itteni magyar hívekkel, és hogy valamit, amit Isten nekem adott, azt nyújtsam nekik, és azért ugye találkoztam itt vasárnap a Clevelandi, Cleveland környéki hívekkel, tegnap este pedig a buffalói hívekkel, és holnap este pedig találkozom a chicagói magyar testvérekkel, és aztán utána repülök haza Bécsbe, onnan majd Veszprémbe. Egy diakonus kísért el, egy nős diakonus, akit Szántó Attilának hívnak, az utat ő szervezte. Nagyon hálás vagyok neki is, hogy elkísért, és hogy mindent megtett azért, hogy számomra könnyű legyen ez az út.
Egy nagyon fontos kérdésem volna. A október 31-én volt a 499. éve, hogy elkezdődött a reformáció. Mi a két egyház között a hivatalos álláspont? Ha lehet úgy fogalmazni, van-e valamiféle írott vagy iratlan egyesség, vagy csak az előjárók gesztusai azok, amelyek arra mutatnak, hogy a két egyháznak közelednie kéne egymáshoz?
Folynak tárgyalások, teológiai bizottságok is tárgyalnak egymással, hogy bizonyos hittani kérdéseket tisztázzanak. Ezen a téren is tudomásom szerint bizonyos eredmények már vannak, de alapvetően fontos az, hogy meglegyen a szeretetnek az egysége, az abból kell lehet kiindulni. Ha megvan a szeretet egysége, akkor nem azt fogjuk keresni elsősorban, ami szétváraz bennünket, mert századokon keresztül ez ment. Lehetne felhozni példákat katolikus részről is, protestáns egyházak részéről is, valamit csak azért hangsúlyoztak ki, mert a másik azt elhallgatta, vagy valamit csak azért vettek tudatára, mert a másik azt használja. Más nem mondjak, a református testvéreink nem használják a keresztet, bár tisztelik a keresztre feszített Krisztust, nem használják, mert mi használjuk. Azon kívül ott van például az a mondat a mi atyánk végén, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Ez nincs benne a Szentírásban. Néhány nagyon késői Szentírás kódexben található meg, szinte biztos, hogy nem tartozik hozzá a Bibliához, mégis ők használják, mert mi nem használjuk, vagy legalábbis eddig nem használtuk. Ugyanakkor viszont vannak olyan könyvek, részek a teljes Szentírásban, amelyeket az egyház 1400-1500 éven keresztül Bibliának tartott, ők meg kihagyták, például a Bölcsesség könyve, Jézus világfiának könyve, a Makkabeus könyvek, ezeket kihagyták, mondván, hogy ezek nem tartoznak hozzá a Bibliához. Tudnék, az a helyzet, hogy az Ószövetségi Szentírásnak kétféle gyűjteménye volt. Volt egy Jeruzsálem és egy babiloni kánon, de mostan, nem bocsánat, alexandriai volt a másik. Most ez a kánon, ez bőségesebb volt, tehát több anyagot tartalmazott, nem csak a zsidó nyelven írt szentkönyveket, hanem a görög nyelven írtakból is néhány belekerült, és az egyház ezt elfogadta. Na mostan a katolikus egyház ugye a teljesebbet fogadta el, hiszen küldetése egyetemes volt, nem csak a zsidókhoz szólt, hanem az egész világhoz. Protestáns testvéreink viszont ezeket kihagyták, csak azért, hogy tőlünk különbözzenek. De katolikus részről is sok olyan gesztus volt, már nem gesztus, inkább nem is jó szó, hanem olyan dolog volt, ami csak azért is, vagy csak azért se jelégével történt. Más nem mondjak, ugye én magam, mint gyakorló lelkipásztor tudom, hogy nagyon sok ember van, talán még ma is, aki azzal kezdi a szentgyónását, hogy pénteken véletlenül húst tettem, vagy mit tudom én, valami olyan dologgal, ami nem lényeges kérdés, amivel mi nagyon túl kihangsúlyoztuk, mivel ezt a protestáns testvérek nem hangsúlyozzák, azért ez lett a legfontosabb. Tehát részenkről talán még a szűzanyag kultuszáról is ennyit lehet mondani, mert egy kényes kérdés, hogy ők visszafogták, mi meg talán kicsit túl hangsúlyoztuk helyjel közel az ő kultuszát, még a szentek kultuszát is, azért, mert itt különbségek vannak köztünk. Na mostan napjainkban viszont hála Istennek az látható, hogy inkább próbáljuk egymást megérteni. Tehát például a katolikus egyház bevette a misekönyvbe azt a mondatot, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, hogy mutassuk, hogy gyerekek, ez ha nem is Biblia, de egy szép mondat, egy gyönyörű mondat, tehát odaillik. Miért hagyjuk ki csak azért, mert ti is imádkozzatok? Önállók is nagyon sok dolog van, például evangélikus lelkész testvérek Magyarországon majdnem ugyanolyan ruhában járnak már, mint mi. Tehát van nekik ez a papi gallériuk, albát, fehér albát vesznek fel magukra, stólát tesznek a nyakukba. Tehát ez például egy gesztus, amelyikkel hozzánk hasonlítanak, és nem arra törekszenek, hogy különbözzenek tőlünk, hanem arra, hogy legyen valami hasonlóság. Ezek külső jelek, látszólag csak felszínes dolgok, de azért valami belső közeledést is kifejeznek. Azt el tudom mondani, hogy a Veszprémi Egyházmegyében, amelynek én most már 20. éve a főpásztora vagyok, ott általában a katolikus és nem katolikus keresztények közötti kapcsolat jó. Veszprémben én nagyon is jó viszonyban vagyok a református és evangelikus egyház képviselőivel, néhány baptista is van ott, azokkal is néha találkozom, és nekik is volt lelkészük, most sajnos nincsen, de ami volt, addig azzal is jó kapcsolatban voltam. Tehát az ökumené terén, mit mondjak még, ugye január második felében szoktuk tartani a keresztény egységért a vézendő ima nyolcadot. Akkor 8 napon keresztül minden este összejövünk valamelyik templomban. Én egyébként egri segédpüspök koromból hoztam már magammal ezt az egri érsekútól, Serege Istvántól vettem át, azt én is, hogy minden este ott vagyok a közös imádságban. Nem mentem ki magad. Hát legfeljebb 2-3-szor fordult elő, hogy nem voltam ott, valóban azért nem, akkor nem lehettem ott. Tehát valóban én ezt kötelességemnek tartom, hogy a közös imádságokon ott legyek. Ezen kívül sok dolog van még, amit közösen csinálunk. Tehát például a betegek világnapján mindig a kórházban én mondok egy szentmisét, ők mondanak hozzá kapcsolódóan egy kis imádságot, illetőleg egy kis beszédet az ott lévő betegeknek. Szobrokat, épületeket áldunk meg közösen, nem is egyet sokat, és nagyon sok kiállítást nyitunk meg közösen. Most például talán 2 hete ott voltam az evangélikus templomban, az evangélikus lelkész házaspár 25 éve van Veszprémben, én mondom ismétlem, a 20-at töltem ott, 25 éve vannak ott, és őket ünnepelte az evangélikus egyházközség, és én is elmentem, és én is mondtam egy kis köszöntőt ott. Tehát sokféleképpen próbáljuk kifejezni egymás iránti tiszteletünket, és tudatosítjuk azt, hogy hát a hiszek együnk ugyanaz, 10 parancsolat ugyanaz, és hát ugye az alapvető hitigazságok ugyanaz. A Bibliában is jó, van 7 ószövetségi könyv, amelyet ők, amint említettem, nem fogadnak el szentírásnak, de az összes többit elfogadjuk, mindannyian. Szent Istentől sugalmazott írásnak tartjuk. Tehát rengeteg dolog van, ami összeköt bennünket, meg hát ugye mindannyian Isten hívők vagyunk, és a külvilág előtt, a nem keresztény világ előtt is nekünk együtt kell tanúsítanunk azt, hogy ami közös hitünkben, azt tényleg hiszük.
Egy október másodikai tévéműsort láttam a Szent Atyával, és az Ések Atya ott kifejtette egy nagyon fontos álláspontját, egy nagyon fontos témáról, amin arról beszélgettek önök az asztal körül 4-en, a hölgyel meg a 2 úriemberrel, hogy a világon, ugye a katolikus vallás a legnagyobb vallás, ugyanakkor ma nagyon sokat hallhatunk a keresztényeknek az üldöztetéséről, a keresztényeknek a legyilkolásáról, csupán a hitük miatt. Erről mi a vélemény? Ez hogyan lehetne megállítani, vagy hogy lehetne legalább valamennyire tompítani ezt a jelenséget?
Ez egy nagyon nehezen érthető dolog. Én magam is gondolkozom rajta. Jelenleg az a helyzet, hogy ha elosztjuk egyenletesen a keresztény gyilkolásokat, azt lehet mondani, hogy átlagosan minden 4 percben megölnek egy keresztényt. Sajnos azt is kell mondanunk, hogy az esetek túlnyomó többségében muszlimok, muzulmánok ölnek meg keresztényeket. Nem kizárólagos azonban, de például Indiában, amelyik mindig toleráns volt a más vallásokkal szemben, Indiában is alakult olyan nacionalista párt, amelyik idegen gyűlöletet szít, és a keresztényeket idegeneknek tekintik, és ezért gyilkolásszak őket. Ugye ese voltam csak a tengeren túl eddig, Kanadában jártam pár évvel ezelőtt egy Quebecben egy eukarisztikus világkongresszuson, ott mondta el egy indiai püspök, hogy nekik például egy szemináriumukba betörtek, és ott éppen szentségimádás folyt a kápolnában, akik ott voltak, azokat mind lemészárolták. Tehát ezek valószínűleg hinduk voltak, szélsőséges hinduk. Ez egy új jelenség Indiában. Sajnos azonban a muszlimokkal való ellentétek azok nem új keletűek. Ugye 1400 éven keresztül többnyire, hát ugye ellentétek voltak köztünk. Magyarország például 300 éven keresztül állt hadban muszlimokkal, pontosabban törökökkel. És 150 évig voltunk török megszállás alatt. Ezt mi még bent hordjuk a génjeinkben. Ezért is nyugati testvéreink nem is értenek meg bennünket teljesen. Azon kívül mi az iszlámot jobban ismerjük, mint ők. És valamennyire én magam meg, aki engem mindig is érdekeltek a világ nagy vallásai. De azért, mert akartam tudni, hogy csak azért vagyok-e én keresztény, mert éppen ebben születtem, vagy pedig hát az én vallásom az kedvesebb tényleg számon, vagy értékesebbnek kell tartanom, mint a többit. Na most miután én átnéztem amit lehetett a hinduizmusról, a buddhizmusról, a taoról, a sintóról, aztán az iszlámról, azt kell mondanom, hogy bennem nagy tisztelet ébredt ezek iránt, a vallások iránt, pontosabban a vallást követő hívek iránt. Ugyanakkor mégis megerősödtem inkább keresztény hitemben, mint sem, hogy meggyengültem volna. De úgy látom, az az én személyes meggyőződésem, hogy a kereszténység azért a legmagasabb rendű vallás a világon, de ez nem azt jelenti, hogy a keresztények a legjobb emberek. Mert azt lehet mondani, hogy a nem keresztények azok sokszor többet megtartanak, mint amennyit a vallás számukra előír. Keresztények meg nem tartják meg mindenben azt, amit meg kellene a vallásuk szerint tartaniuk, tehát nem bízhatjuk el magunkat. Minden esetre most ugye jelenleg Európában nagyon aktuális kérdés a migráció. Európában most beözönlő migránsoknak a túlnyomó többsége muzulmán, vagy helyesebben talán muszlimoknak kell mondanunk őket, vagyis az iszlámot követik. De mostan sajnos, most egyúttal ugyanakkor azt is látjuk, hogy az iszlám világszerte egyfajta radikalizálódáson esik át. Tehát ugye most pillanatnyilag úgy van, hogy nem szeretnek bennünket, nem tudom miért. Én úgy látom, hogy az iszlám az nem csak vallás, hanem egy politikai rendszer is. Különben maga Khomeini ajatollah mondta, hogy iszlám vagy politika, vagy nem is létezik. Politikai rendszer is méghozzá totalitárius politikai rendszer. Tehát a muszlimoknak a legnagyobb része sajnos magát felsőbbrendű embernek érzi. Ők az igaz hívők, mi mindannyian, ön is, én is, rádió keresztény hallgató is, mind kafírok, azaz istentelenek vagyunk. Természetesen nem lehet általánosítani. Tehát olyan is volt már, hogy muszlim ember megvédte a keresztény testvéret, és ő maga meg áldozatul esett. Tehát minden dolog előfordul. Nagyjából azonban, hát azt kell mondanom, hogy egy totalitárius politikai rendszerrel állunk szemben, én legalábbis úgy látom, mondom ezt, anélkül, hogy bármiféle gyűlölet élne bennem, vagy harag élne bennem a muszlim testvéreink iránt. És nem is szeretném, hogy ez a beszélgetés oda vezetne, hogy bárki az valami rosszat gondolna róluk, vagy haragudna rájuk. Mi keresztények vagyunk nekünk, ők is a fele barátaink, és ha bajban vannak, őket is segítenünk kell. De ugyanakkor tudnunk kell azt, hogy Európa számára mégis, a keresztény Európa számára mégis veszélyt jelent a nagy mértékű beáramlásuk a muszlimoknak, mert őnekik az a céljuk, hogy Európát iszlamizálják. Tudnék, a sária, a szunnita muszlimok törvénykönyve szerint, és a szunniták 83%-át teszik ki az összmuszlimnak, tehát az ő törvénykönyvük szerint a világ két részből áll. Van a Dar al-Iszlám, iszlám terület, amelyet már többé-kevésbé a sária szerint kormányoznak, és van a Dar al-Harb, ez háborús területet jelent szó szerint, amely még nem iszlám terület, és ezt nekik el kell foglalniuk. Tehát nagyon érdekes, hogy miközben Szaúd-Arábia, Katar, aztán Kuwait, Egyesült Arab Emírségek, Omán és a többiek világ leggazdagabb államai közé tartoznak, egyetlen úgynevezett menekültet nem fogadnak be, de ugyanakkor támogatják őket, hogy menjetek Európába, vagyis én azt mondom, hogy ennek a migrációnak nem okai vannak elsősorban. Mindig az okokra hivatkozunk, hogy háborúk vannak. Ez biztos, hogy játszik valamilyen szerepet. Az, hogy szegénység van egyes muszlim országokban, ez is játszik szerepet. Környezeti katasztrófák játszanak valamilyen szerepet. Mégis azt mondom, hogy elsősorban a migrációnak Európában nem okai vannak, hanem céljai. És az első célja pedig az én meglátásom szerint migrációnak az, hogy Európát iszlamizálják. A második célja pedig, és ebben amerikai pénzemberek is szerepet játszanak, az, hogy Európát destabilizálják. És ezáltal a világ gazdasági hatalmai közül egyet, hogy mondjam, kipöcköljenek maguk közül. Európa destabilizálása. A harmadik célja pedig az, különösen a németeknél a munkaerő hiány. Tehát azt remélik főleg a németek, hogy a muszlimok által olcsó munkaerőhöz jutnak. Nagyon érdekes, hogy vannak munkanélküli fiatalok Spanyolországban is, Olaszországban is, Hollandiában is, de ezek nem kellenek a németeknek, hanem a muszlimok, mert azt gondolják, hogy bennük olcsó munkaerőt kapnak, modern rabszolgákat, ha úgy teszik, de ez a számításuk nagy valószínűséggel nem fog beválni. Ugyanakkor azonban újra visszatérek, hogy Európa iszlamizálásának a veszélyét látom én legalábbis a legnagyobbnak, de tudom, hogy nem vagyok én sem tévedhetetlen természetesen, de azt mondom, amit én gondolok, hogy ami az én meggyőződésem. Tehát ugye ezt a veszélyt, ezt én igenis elég nagynak látom, és visszatérek oda, hogy ugye a muszlimok azok azt gondolják, hogy az ő vallásuk az abszolút, az egyetlen igaz vallás. Tehát nem csak, hogy a legjobb vallás, hanem az egyetlen igaz vallás. A Bibliánk az nem más, mint az örökké létező Isten által megírt, és aztán Mohamednek lediktált, Gábor angyal által lediktált szentszövegnek már csak a meghamisítása. Ugyanígy a többi szent könyveket is annak tekintik, és minket is az egyetlen igaz kinyilatkoztatás meghamisítóinak tartanak. A múltkor például egy fiatal ember azt mondta, egy fiatal muszlim érettségizett fiú mondta Magyarországon, egy fiatal magyar papnövendéknek, hogy nézd, itt van ez a bokor. Leszakított róla egy falevelet, és azt mondta, hogy ezek vagytok ti, a falevél. Minden, ami életre való, állatok, növények, emberek, az mind muszlim. Aki nem muszlim, arra ez a sors vár. Most amikor ezt elmondtam egy ilyen rádiós embernek, mint ön, azt mondta, hogy ez egy szélsőséges muszlim volt. Dehogy volt szélsőséges, egy intelligens, barátságos, fiatal muszlim ember volt, csak elmondta azt a meggyőződését, amely szerintem 100 muszlimból 100-nak a meggyőződése, csak 99-et nem mondja ki. Ő volt az, aki talán naivitásból ezt elárulta, nem csinált titkot belőle.
Váltsunk témát csak annyira, hogy ön milyenek látja a katolikus egyház viszonyát a fiatalokkal? Hogyan lehetne vonzóbbá tenni számukra a hitélet gyakorlását? Itt gondolok a vasárnapi szentmisén elhangzottakra, ahol Szent Imre életművét állította követendő példaként a fiataloknak.
Igen, hát ugye nem volt azért könnyű ez a téma, legyünk őszinték, mert Szent Imre herceg ugye szüzességet fogadott, és ezt a szüzességi fogadalmát még a házas életében is a hagyományok szerint megőrizte. Nyilvánvaló, hogy ha azt mondtam volna, hogy ne, akkor legyünk mi is mindannyian szüzek, hát ez elfogadhatatlan lett volna. De azért ugyanakkor viszont én azt hangsúlyoztam ki, ugye, hogy a szüzesség és a házasság, illetőleg a tisztes, Isten akarata szerinti szexuális élet, ugye ezek nem zárják ki egymást, hanem szorosan összetartoznak. Éppen úgy, mint a fociban mondjuk a védekezés és a támadás, vagy a kilégzés és a belégzés. De nincsenek ellentétben egymással, hanem összetartoznak, egymást erősítik. Ezt nem így mondtam, de most legalább így is megfogalmazom, hogy amíg a világban nyüzsögtek az apácák, meg sok volt a pap, a cölibátusban élő pap, addig volt sok család is, és volt sok gyerek is. Amikor eltűntek az apácák, eltűntek a szép családok, majd megritkultak szép családok is, és megritkultak a gyerekek is. Hát Németországban is azért van munkaerőhiány, mert létrejött egy vallási, ideológiai vákuum, légüres tér, és ennek következményeként az erkölcsi élet is fellazult, tehát a szex elvesztette a kapcsolatát a szeretettel, még a szerelemmel is, és főleg az élettel. Na mostan, hogyha a szexet, ami jó, Isten akarata, Isten műve, de hogyha azt kivesszük a saját környezetéből, elszakítjuk az élettől, elszakítjuk a szerelemtől, a szeretettől, a hűségtől, akkor csak valami kontár munka jön létre, és akkor valóban demográfiai vákuum is következik, az ideológiai, szellemi, vallási vákuum után. Most ugye mindjárt még hadd tegyek vissza kicsit, megint visszakanyarodván a migrációra. Igazából nem a muszlimok a hibásak azért, hogy most ötszönnek Európába, hanem mi vagyunk ezért európaiak a hibásak, mert létrehoztuk a vákuumot, és ugye van egy ilyen latin mondás, hogy natura horrescit vacuum, azt jelenti, hogy a természet irtózik a légüres tértől. És hát ha ez ideológiailag is érvényes, meg fizikailag is érvényes, a légüres teret be kell tölteni, és a szapora, ugye muszlim ember, szaporodó muszlim népek, és az erős hitű népek, azok ugye elfoglalják ezt a légüres teret demográfiai értelemben is, és vallás értelemben is. Na mostan, persze ugye most, hogy visszatérjünk azért a katolikus vagy kereszténység egyháznak a helyzetére, mindenképpen arra kell törekednünk, hogy újra visszatérjünk a hitünkhöz, és visszatérjünk az erkölcseinkhez is, különösen is a tíz parancsolathoz mindenképpen. A tíz parancsolat az nem csak egy ilyen jámbor vallási követelmény, hanem ez a megmaradásunknak, a létünknek a feltétele, hogy megtartjuk, vagy nem tartjuk meg. Rá kell döbbentenünk az embereket arra, hogy a vallás alapkérdései azok létkérdések. Lét és nem lét kérdései. Tehát a fiatalokat is erre kell rádöbbentenünk, hogy ez valahogy így van. Persze a fiatalokat nagyon sok veszély fenyegeti. Mit mondjak önnek, csak egyet említek. Maga a táplálkozásuk is egészségtelen. Rengeteg ilyen génkezelt kaját esznek velünk együtt, de ugye mi ránk már nincs különösebb hatással, de náluk például felgyorsítja, akcelerálja a testi növekedést. A hatodik osztályos gyerekek már magasabbak, mint a tanáraik, ezt én látom ott Veszprémben. Ez az akceleráció magával hozza a nemi érettség testi vonatkozásban annak is a felgyorsulását, de nem hozza magával a szellemi lelki felgyorsulást. Fiatal nem tud kezdeni mit magával, nem érett még arra, hogy élni tudjon vele, viszont az ultraliberális szemlélet, amely ma ugye hódít, az meg tárcán kínálja neki a lehetőséget. És ezért van az, hogy a fiatalok azt csinálják, hogy érettenül fogyasszák el a gyümölcsöt, tehát ez meg szimbolikusan mondtam, ugye, tehát életlenül megkezdik a nem életet, és ennek következtében az elmélyült kapcsolat, az igazi szex is veszélybe kerül. Tehát ugye ma egy olyan világban élünk, ahol ugye túlhangsúlyozzák az embernek a szabadságát, az egyénnek a szabadságát, és ez a közösség rovására megy, ez a család rovására megy. Én azt látom Európában, hogy fiatalok 30 éves korig nem tudnak dönteni. Tehát miközben 14 éves korában már felnőttnek látszik testileg, 30 éves korában még nem tud életre szóló döntést hozni. Őrzi a szabadságát, nem kötelezi el magát, és ebből viszont nem jön neki egészséges, mély emberi kapcsolatok, és nem jön ki, nem ez belőle boldog élet sem.
Most, amikor a társadalom utolsó bástyáját, a család intézményét verik szét, és annak szétverésén munkálkodnak nagyon szorgosan az ések atyának a szavával élve az ultraliberálisan gondolkodók, amikor a hétköznapi emberekre ömlik rá minden felől az individualizmus, és az arra való buzdítás, akkor hogy milyen konkrét cselekedetekkel lehetne megakadályozni ezeknek a családoknak a széthullását, és magának a családnak az intézményének a megmentését. Itt gondolok arra rögtön, hogy a magyar kormánynak ugye van egy újabb kezdeményezése, ez a csok, hogy legyen egy harmadik gyerek is.
Igen, igen.
Ez is talán az egyik jó, de az egyház feléről gondolom, egy valamilyen lépések, valamilyen elgondolás.
Igen, igen, hát ugye Orbán Viktort az sokan szidják, vagy kritizálják. Nekem az a véleményem, minden politikai elköteleződés nélkül mondom, hogy az igazi alapcélkitűzései azok támogatandók. Tehát többek között ezek is. Ugye ő mondta azt, úgy emlékszem, hogy egy feleség vagy egy házastárs, aztán nem is tudom, még tudom, hogy végén az volt benne, hogy 3 gyerek és 4 kerék. Tehát ugye 4 kerék egy autót jelent, tehát mindenkinek legyen egy. Ja, igen. Szerintem egy házastárs, 2 szoba, 3 gyermek és 4 kerék. Tehát. És valóban erre kellene törekedni, és valóban be kéne látnunk azt, hogy a felvilágosodásnak az alapeszmély, szabadság, egyenlőség, testvériség, ezek helyesek, ezek keresztény gyökerűek. Nem lehet megtalálni a szabadságot az iszlámban. Sem Indiában, sem Kínában, sem Japánban, úgy, mint nálunk. De nem található meg az egyenlőség sem. Keresse meg az egyenlőséget az iszlámban, férfiak és nők között például. Még létezik a rabszolgaság is az iszlámban, nagyon sok országban, például Szudánban. A kaszrendszerben tessék megkeresni az egyenlőséget, nem találjuk meg. Tehát ugye ezek keresztény alapfogalmak, csak melyeket eltorzítottuk. A szabadságból szabadosságot csináltunk, ami olyan, mint amikor túladagolom a sót a levesbe. A sótlan húsleves az keservesen ehető meg, de ha túladagolom, akkor is úgy van. Ugyanez a helyzet a gyógyszerrel, talán még jobb hasonlat. Én ugye egy 8 bypassos szívműtéten túl elég sok gyógyszerrel élek, de úgy szerem, ahogy kell, hogy az orvosok előírták. Ennek köszönhetem, hogy 15 évvel egy 8 bypassos szívműtét után még itt vagyok Clevelandben. De hogyha nem úgy szedném, ahogy elő van írva, hanem mondjuk egy egész heti adagot bevennék egyszerre, meghaltam volna már régen. Tehát ugye megvan mindenek a helyes mértéke, szabadságnak is. Én magam is azt szoktam mondani, én liberális felfogású ember vagyok, nem akarok diktatúrában élni, de nem vagyok ultraliberális. Nem adagolom túl se magamnak, se másnak a szabadságot, hanem kellő mérték szerint. De ugyancsak a felvilágosodás eszméje volt az egyenlőség, Tehát egyenlőség nem adonos az egyformasággal. Sajnos most azt látjuk, van egy ilyen ideológia, gender ideológia, amely te el akarja törölni a különbséget a férfiak és a nők között. Hát megáll az ember esze. Hova lesz akkor a szex, bocsánat? Hát miért szemben marad akkor? Hát Isten teremtette az embert, így olvassuk, férfinak és nőnek saját képmására, így ezt fejezik Istennek a gazdagságát, a szépségét, és akkor mi ezt meg akarjuk törölni. Tehát ugye mindenképpen rá kell döbbentenünk az embereket arra is, hogy ez az úgynevezett modern erkölcs, amely gender ideológiára, szabadság túladagolására, vallás elhanyagolására irányul, ez nem modern. Ez az, amit vasárnap is kihangsúlyoztam. Nem modern. Ez 4000 évvel ezelőtt már elavult volt, és már akkor a Szodoma és Gomorra története, az vannak, akik szimbolikus történetek tekintik, de biztos, hogy valami történeti alapja is volt. Ez pontosabban 3800 évvel ezelőtt volt Ábrahám, és akkor volt az a Szodoma-Gomora sztori is. Már akkor ez a szabadosság, ez elavult volt, és két városnak a pusztulását okozta. Lehet, hogy a kénköves tüzes eső csak egy szimbolikus megfogalmazása a városok pusztulásának. De ott van, amit már jobban, közelebből ismerünk, a Római Birodalom hanyatlása. A Római Birodalomban is, amikor a család válságba jutott, amikor a közösség eszméje válságba jutott, és amikor az egyén, az önmegvalósítás van a szónak helyes értelme is, de a túlhangsúlyozása az a társadalom széteséséhez vezet. Ugye mondtam azt vasárnap, utána érdemes újra megismételni, hogy a Római Birodalom hőskorában az arénákban még szakrális jellegű sportversenyek folytak. Tehát még a box is az nem bunyó volt, hanem el kellett találni, érinteni kellett a másikat, és aki többször tudta a másikat érinteni, az nyerte meg a versenyt. Vívás volt, még ökölvívás volt. Futóversenyek, gimnasztikai versenyek, lovasversenyek, mind ezek még a fair play szellemében mentek, és bizonyos szakrális jellegük volt. Most itt hozzátoldom azt, hogy ebből valami megvan ám még ma is. Vannak például focisták, akik keresztet vetnek magukra, amikor a pályára föllépnek, és felmutatnak az égre, amikor gólt lőnek, valamikor megcsokolják a kezüket, valójában a kereszt alakba tett hüvelyk és mutatójukat csokolják meg. Tehát valamiből a szakralitásból mai napig megvan. Tehát a Római Birodalom hőskorában is ez volt, de amikor a birodalom elkezdett hanyatlani, dekadens fázisában már mi történt? Akkor már gladiátorok vívtak életre, halálra, majd pedig összekötözött kezülábú keresztényeket vetettek kéheztetett vadállatok elé. És hát ez volt, amiben a nép, a démosz, a demokrácia letéteményese gyönyörködött. Tehát megindult a lejtőn lefelé, ugyanez volt a helyzet a színházak vonatkozásában. Ugye Szofoklész korában, az Antigoné korában még a színházak katarzist nyújtottak az embernek. Nemes érzelmeket váltottak ki az emberekből. Tehát aki kijött mondjuk az Antigonéről, az könnyes szemekkel jött ki, megsiratta Antigoné, de tudta, hogy neki őt kell követnie. Viszont később a hanyató periódusban már az emberek alantas ösztöneit próbálta kielégíteni a későbbi színház. És többek között mondjuk meg, anélkül, hogy elítélném én a leszbikusokat, meg a homoszexuálisokat, de azért azt mondom, hogy homoszexuális és leszbikus jelenetek bemutatása már akkor is napirenden volt, és ezek már nem katarzist nyújtottak. A házas emberek pedig a birodalom hőskorában még a gyermekeikkel dicsekedtek. Olvasunk ilyen megindító történeteket, hogy úriasszonyok összejöttek, és akkor valakinek azt mondják, hogy hát hol vannak, kedvesém, az ékszereid, minden dolgok az ékszereidet, és akkor ő behívja öt gyermekét, azt mondja, ők az én ékszereim. Tehát még a gyerekeikkel is ekedtek, a dekadens periódusban pedig már a szeretőikkel. És kérem szépen, a birodalom ezen bukott meg. A birodalom nem a csatákat vetett el, hanem a békét. Ez az, amit talán sokszor el kéne mondani mai fiataloknak is. Ha azt akarjuk, hogy megmaradjunk, ez Amerikára is érvényes, nem csak Európára. Hogyha azt akarjuk, hogy megmaradjunk a térképen, akkor igenis vissza kell térnünk az erkölcsökhöz, mert azok a modernek, és nem az ultraliberális erkölcs a modern.
Utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogy megfogalmazódott-e önbe valamilyen üzenet, amelyet itt a diaszporában élő magyaroknak szeretnél átadni? Hát igaz, hogy rövid idő volt, amit itt töltött az érsek.
Igen, rövid idő volt, de ugye most már találkoztam, hogy már említettük az elején a Clevelandiekkel, valamint a Buffaloiakkal, holnap pedig találkozom reményeim szerint a Chicagoiakkal. Minden esetre számomra ez nagyon nagy élményt jelentett ez a két találkozó, és remélem a holnapira is ez vonatkozik majd. Mindenképpen arra szeretném kérni őket, hogy ragaszkodjanak a hitükhöz, keresztény hitükhöz, és ragaszkodjanak a magyarságukhoz. Próbáljanak minél több elismerést, becsületet szerezni a magyar névnek. Ugye azok is, akik már vegyes házasságban élnek, tehát amerikaiakkal, vagy más nemzetiségűekkel találkoztak, például egy libanoni férfival találkoztam, és egy magyar felesége, olyan aranyosak voltak, és látszik, hogy szeretik egymást. És a libanoni férfi is azáltal, hogy neki van egy magyar hívő katolikus felesége, azáltal ő a magyarsághoz is közelebb került nyilvánvalóan. Tehát szerezzünk minden úton módon becsületet a hazánknak, illetőleg a magyarságunknak, anélkül természetesen, hogy megvetnénk a más fajokat. Tehát mindenféle önimádat, fajimádat és faj gyűlölet nélkül. Hadd mondjam befejezésül, 1938-ban volt a Budapesten az Eukarisztikus Világkongresszus, és most ezt már most megmondom, hogy héten nem is tudom mikor, 2020-ban talán lesz Budapesten az újabb Eukarisztikus Világkongresszus, és 38-ban a kongresszus alkalmából írt a Babis Mely az Eukarisztia című versét, amely valahogy így fejeződik be, hogy áradj belénk hátő örök igazság és szent szeretet, oldozd meg a bilincseket, amikkel test és vér leköt, add, hogy szellem, s ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé, testvér népek között miként a fák, kiket mennyből táplál a nap.
Egy szép zárszó, nagyon szépen köszönöm, érsek úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Kívánunk egy szerencsés utat hazafele, és Isten óvja minden lépését.
Köszönöm szépen, én is Isten áldását kérem a Bocskai Rádió hallgatóinak és a alkalmazottainak is.
Önök az elmúlt percekben dr. Márfi Gyula veszprémi érsekatyával készült interjút hallották, a beszélgetés november 8-án kedden este rögzítettük.